Igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak venhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig és folyamtól a föld határáig, sőt a veled való szövetségnek véréért a te fogjaidat is kibocsátom a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek fogjai. Ma is azt hirdetem néktek, kétszeresen megfizetek néktek. Eddig olvassuk a Szent Ígéret. Kedves gyülekezet, az örömre és a nagy örömre való felhívás az, amivel Zakariás profétának ez a kis üzenete kezdődik, és én feltettem magamnak a kérdést, hogy alkalmas-e az idő mindig arra, hogy örüljünk, sőt nagyon örüljük, vagy mindig meg kell várni, amíg a körülmények úgy alakulnak, hogy ezek megágyaznak nekünk így az öröm számára, és jól esik örülni. Hogy ez az öröm vajon jön-e úgy magától, nem tudunk mást tenni, mint örülni, és akkor egyszerűen csak előbújjan belőlünk, vagy nem minden pillanat alkalmas az örömre, ilyenkor az első gondolatunk az, hogy illik szomorkodni, kétségbe esni, keseregni, avagy lehet-e azokban a pillanatokban is örülni, amikor az emberi feltételek nem adottak. Egy biztos, hogy ha egész életünkben várunk a legmegfelelőbb feltételekre, lehet, hogy elmúlik teljesen az életünk, anélkül, hogy az örömnek az áldásait megtapasztaltuk volna. Lehetséges ez? Persze, hogy lehetséges, főleg azok életében, akik hát minden évet és azon belül minden napot valamilyen küszködéssel töltöttek. És hát akkor először, ahogy ezt a teológián tanították az iskolában, hajdan, megpróbáltam megnézni, hogy vajon Zakariás időszaka, időszámításunk előtt úgy 521 néhány, 510 valamennyi körül alkalmas idő volt arra, hogy az emberek örüljenek. Ugye ez a babiloni fogság vége, Kűrosz Perzsa király ideje, aki megengedte, hogy a zsidók visszatérjenek a számüzetésből őseik földjére, és hát azok van, akik már ott is születtek, mint egyébként Zakariás is, aki családból származott, és ugye a papokat is deportálták, ő is valahol Babilonban született, mai Iraknak a területén. Nagy lelkesedéssel készülnek a hazamenetelre. De erről az időszakról azt olvassuk a Bibliában is, és egyéb hozzáférhető helyeken, hogy mindazok ellenséges magatartást tanúsítottak irántuk, akik ott maradtak például. Szóval nekik az újonnan érkezők, azok ilyen migránsok voltak, nem mondom, hogy lerománozták őket, mert ugye a román forradalom után is ez volt, hogy akik onnan magyarok átjöttek, azok egy idő múlva, lelkesedés nagyon hamar kifulladva románok lettek, akiket változatlanul lehetett gyűlölni és megvetni. És ugyanígy,
Hát ezek meg olyan babilóniaiak
voltak azoknak, akik ott maradtak. Ugye annak idején Nabukodonozor azt tette, hogy elvitte az értelmiségieket, a szakembereket, a gazdagokat, és ott maradtak a földön futók, akik hát elmúlt 70 évben ott berendezkedtek. Sőt, voltak olyanok is, akik az elvánkult birtokokba, házakba beköltöztek. És ugye ilyet is tapasztaltak itt a háború végén, 40-es évek végén kitelepített slávok hazajövő, de korábban zsidó testvéreik is a tőházaimban is, ott találták azokat, akik gyorsan elfoglalták ezeket a helyeket, és betolakodónak tekintették azokat, akik esetleg eljöttek megnézni, hogy mi is lett hát az ő hajlékukkal. És ugyan nem jöttek üres kézzel, ezek a hajdan elhúzoltak, vagy leszármazottaik, de ezek a tartalékok hamar elfogytak, álmokat szőttek, de az álmok azok ritkán teljesülnek. És a valóság már sokkal zordonabb. Ott voltak a műveletlen földek, kővelve haigált termőföldek, a mocsarak, vadállatok, bozótokba kígyók hemzsegtek. Valahogy úgy nézett ki az ország, mint amikor a pionírok 19. század, 20. század elején Izrael megpróbálták újra termőföldét tenni, csak akkor egy kicsit több idő eltelt. Nem volt biztonság sehol, közbiztonság sem. Aztán bőven kijutott az intrikából, a környező népek is minden rosszat mondtak. Áldozók, betolakodók, rosszban sántikáló emberek mindig is lázadók voltak, ismerjük Ezrás Nehémiás könyveiből is, hogy mindenféle dolgot hangoztattak róluk, és jelentették fel őket. Garázdálkodtak a környéken a megfékezhetetlen emberek, elvették azt a szűk termést is, amit sikerült megtermelniük. És szárasság, sáskák lepték el, érintették a termőföldeket. És ez járult a teljes szervezetlenség, kiépítetlenség is. Rég megszűnt a közigazgatás, a híres jó, még Mózestől örökölt közigazgatás is, és összeszokni, együtt maradni, sokféle helyről érkezett, csalódott, megkeseredett emberek között bizony nem volt kis dolog, és hát ilyen helyzetben fogtak neki, meg is valósították 5 év alatt a templom újjáépítésének. No de ebben a háttérben, mondja Zakariás, hogy örülj nagyon, Sionnak leánya. Örülj nagyon. Az akadályok ellenére is, az intrika ellenére is, annak ellenére, hogy nem mindenki örül velünk együtt, sőt, vajon a körülményektől függ-e, vagy belülről jön a mi örömünk. Mi is az öröm? A tudatlanoknak a vidámsága. Azoké, akikhez nem hatol be semmiféle rossz hatás az élet dolgaiból, akik talán kicsit gyenge elméjűek is, az ő arcukon szokott egy ilyen letörölhetetlen mosoly megjelenni. Mit tudnak ők szegények arról, hogy milyen nehéz az élet? Hát mindig mosolyognak, vagy vigyorognak. Itt a nevető ember, akinek ha nem állt mosolyra a szája, akkor föl hasították két oldalt. Örülj, de nem egyszerűen csak örülj, hanem örülj nagyon, Sionnak leánya. Ha nem megy magától, akkor kezd el megtanulni az örvendezésnek a technikáját, életformáját, mert rajtad múlik, dolgozz ezen.
Miért olyan hihetetlen gondolat ez, hogy az örömön dolgoznunk kell?
Miért máson lehet? Meg lehet állítani az öregedést? Lehet arcfestéket fölvinni, ugyanezt a hölgyek teszik, de a férfiak is időnként azért a száraz bőrüket bekenik. Miért? Hát jobban néz ki az ember, hogyha nem olyan repedezett a képe. Ezt szabad csinálni? Szabad egy kis festéket vinni az őszülő hajra? Még annak idején a parlamentben nézegettem, amint Tordján József képviselő társaink is, bár elég olcsó szereket, azt mert ez néha lila volt a haja, de ő se szerette, hogyha az őszülőt látják az emberek, hanem dolgozott azon, hogy jobban érzek, és ezt szabad. Lelkünket nem kell időről időre egy kicsit kézbe venni és dolgozni azon, hogy ki ne maradjon az életünkből az öröm. Mi felett lehet örvendeznünk? Hát néha talán érdemes leülni és elkezdeni írni egy listát. Mert azt is anélkül is tudjuk mondani, hogy miért vagyunk rossz kedvűek. Sőt, napok telnek el, úgyhogy ezt mondjuk egymásnak, hogyha véletlenül valami kimaradna, vagy valamit nem hangsúlyoznánk eléggé ott a másik, aki kontrázik nekünk, és van itt gyász, van itt igazságtalanság, van itt háború, van itt betegség, kudarc, veszteség, hosszan-hosszan lehetne sorolni, hogy mi minden van. Na de minek örülhetünk? Tényleg nem örülhetünk semminek? Úgy örülök, hogy Jutka azzal kezdtem, hogy most imádkozzunk a fákért és a termőföldért. Hát örülünk, hogy akármilyen kemény is volt a tél, mert voltak nagyon kemény napok. Méhek zümmögnek a gyümölcsfák virágai között. Néha elromlott az idő, lehet, hogy nem lesz 100%-os termés, de hát ez már csak így van. De csodálatos az illat kint a kertben, és a föld termést fog hozni. Hát a Biblia szerint sem mindig 100 annyit ad, de 30 annyit biztos, 30-60 vagy 100 annyit. Szóval nem eredménytelen a munkánk. Aztán lehetséges, hogyha körbe tekintünk, még gyászunk, szomorúságunk közben is. Megakadhat a gondolatunk, a lelkünk olyanokon, akik maradtak, akik itt vannak nekünk, akikért érdemes élni. Ha nem vagyunk teljesen egészségesek, tudunk örülni annak is, hogy be tudjuk még fűzni a cipőnket, vagy meg tudjuk főzni, kitakarítani, elmenni a sarki közértbe, leülni szeretteinkkel, megünnepelni valamit, és lehet ennek is örülni. Ezek mind külső dolgok. És ha már a kezünkben ott a Biblia, akkor szabad annak örülni, hogy Isten szeret bennünket, sosem volt más a viszonya hozzánk, és csendben meg is értjük talán, hogy hadd legyen szabad neki úgy szeretni bennünket, ahogy a legtöbbet tudja adni, és nem úgy, ahogy ezt mi követelünk magunknak. Ugye idéztük párszor már, és mindig ott jár a gondolataimban József Attilának a Mama című verse, amiben a kisfiú toporzékol, hogy őt vigyék a padlásra, és nem érti meg, hogy a másik dolog fontosabb, és most, mikor már később nem a fogna, megértés lenne benne, és lehet, hogy kicsit türelmesek vagyunk, megértőek leszünk a tekintetben is, hogy Isten nem mindig adhatja, akarja azt adni nekünk, ami pillanatnyilag szerintünk jó lenne nekünk, hanem úgy általában jó, úgy általában szabad, úgy általában teremt lehetőséget nekünk arra, hogy kibontakozzon az életünk. Milyen csodálatos azoknak a sorsa,
akik mondjuk végtagok nélkül születtek, ugye, és mégis teljes életet élnek. Nem az a csodálatos, hogy végtagok nélkül születtek, hanem nem fél a fejünkbe, hogy hogy lehet, hogy boldogok tudnak lenni, és példát tudnak adni nekünk arra, hogy lehet az életet teljesnek tekinteni. Minden fél évben elhívom kedves barátaimat, azokat is, akik ott a héten csütörtökön a színpadon kerekesszékben táncoltak, hogy megrendített bennünket, ugye? Szinte nekik volt a legnagyobb sikerük, ahogy ott mozogtak a zenére. Köztük egy kedves barátomat, aki 14 éves korában másik két cimborájával talált egy világháborús aknát, és addig ütögették, szerelték, mi egyikük darabokban ott maradt, neki a két lábát és az egyik szemét vitte el ez a játék, és a másik társuk hasonlóképpen elt. De ha nem lenne képzavar, azt mondanám, hogy kevés nála talpra esett embert ismerek, aki így bejárta a világot autóval, és feleségével együtt, aki ott volt a színpadon. És olyasmit mondott az én hallgatóimnak, akikkel mondom, minden fél évben szervezünk egy ilyen találkozót, hogy azt kell mondania, hogy teljesebb lett az a veszteségekkel együtt, vagy ezek ellenére. És azért is szeretem őket elhívni, a Gabi nevű lány, aki szintén ott táncolt a színpadon, ő neki lassan bémultak meg az alsó végtagjai, aztán nagyon szép fiatal lány diplomát szerzett, jó állást kapott így is, és egyszer az a fele jövett az autóban, azt tapasztalta, hogy megvakult, elvesztette a látást is. És leültetem ezeket az én barátaimat, és a nyafogós hallgatóim, akik tele vannak panasszal, a végén valahogy elbizonytalanodnak magukban, és én ezt szeretem így kívülről nézni, ahogy csendben először felháborodással, aztán döbbenettel, aztán szégyen kezdve, de végén mégis visszatalálva a valódi emberi értékekhez elkezdenek gyönyörködni abban, hogy valaki tud örülni. Elvesztettük ezt a képességünket, de most itt van a kezünkben Isten igéje, az előbb mondtam, hogy Isten szeret bennünket, nem hagyja, hogy irányítsuk, és mi mondjuk meg, hogy hogy szeressen. Mert a gyerek is tombol néha, követel dolgokat, amik nem adatnak meg neki, miért, mert szereti a szülő ezt a magáról megfeledkezett gyermeket is, és a javát akarja. És dolgokat nem csinál meg helyette. Helyette az álló Isten semmi közben ő négy kézlá mászik, mert hinni akar abban, hogy talpra fogunk egyszer állni, és az életünk az isteni elgondolás szerint is sikeres lehet. És boldog az, aki megértette, hogy megbocsátottak az ő bűnei. Hogy bármit rontott el, nem kell ennek örök gyászával és árnyékával élnie. Ki az közülük, aki valamit valaha élete során eddig nem rontott még el. Nem futott zátonyra, jó szeműen is akár. Vagy valami pillanatnyi rossz gondolattól vezérelve. Nem kell vezekelni egy életen át, nem erre való. Milyen nagy kár, hogyha vannak olyanok, akik egy idő után, egy idő elteltével az életük hátralevő részét arra fordítják, hogy most, amit korábban elrontottak, azért vezekeljenek. Miért? Kiért? Nem erre teremtett bennünket az Úr, hanem célja, terve van velünk, és azt szeretné, ha a hátralévő időben megtanulván örülni, hálát adni, szolgálni, értelmet nyerne a tovább így. Örülni, hogy megbocsátottak bűneink, örülni, hogy Istennek terve van velünk, örülni, hogy örök életünk van. Ennyi minden, ami örömet adhat a mi számunkra. Olyasmi is, amit nem tudunk értelmi kell felfogni, csak valahogy benne vagyunk, valahogy élünk vele, belélegezzük, és azt a szép és jó. Na, de itt az öröm minek is szól? Nézzük meg másodszor ezt, hogy miért örvend nagyon Sion leánya akkor is, hogyha hát romokban az ország, és elbizonytalanodtunk abban, hogy érdemes volt-e hazajönni. Hát örülj nagyon, mert jön a te királyod. Ez egy nagyon jó üzenet, különösen így a rabságból jött népszámára. Olyan milyen lesz, ki az? Királyság volt Izraelben akkor is. Hát nem tudom, miféle népek azok, akik nem elégedettek az ország első számú emberével. Vannak ilyen népek, és van, hogy rá is szolgál az a személy, aki király, vagy csak a királyi palotába akar mindenáron költözni. De van úgy, hogy az emberek ezzel nem elégedettek, és hogyha azt hallják, hogy jönnék a te királyod, akkor fütyülni kezdenek, vagy fújolni. És ez akkor is ugyanígy így volt. És nem lehet maradszóra örülni, pedig a királyok szeretnék. Ők megparancsolják, mi pedig kiállunk az út szélére is, és virágos zsebkendőt lengetünk, mert jön nekünk a mi király, hogy oda vagyok rendelve, jön a nagy autó, és ott csápolni, tapsolni, éjjelezni kell. Hát nem jó ez így, nem jön ez igazán szívből, és soha nem jött, akkor sem jött. Mindenkinek valahogy elkezdett formálódni egy elképzelése arról, hogy milyen lehet vajon ez a király. És aztán így az Úr most összegyűjt nekünk itt 6-7 féle szempontot, amiben felismerhetjük az őtőle küldött királyt. Azzal kezdi, hogy jön a te királyod, aki igaz, nem hamis, nem csak be, nem tesz lóvá. Nem ültet fel, nem használ fel eszközként arra, hogy hatalmat meghosszabbítsa, hanem igaz, amit mond, úgy van. Ha beszél valami beszedelemről, tényleg van beszedelem, és nem csak riogat minket. Ha ellenségről beszél, az tényleges ellenség, nem csak az ő politikai ellenfele. Tehát ő igaz. Cselekedeteiben, gondolataiban hihetünk neki. Aztán másodszor szabadító, azt mondja. Nem csak a szabadítás látszatát képviseli, hanem valóban hatalma van arra, hogy a szabadság irányába korlátozzon, vagy kormányozzon bennünket. A szabadság az bizonyos kockázatokkal is jár akár. Még azzal is, hogy mondjuk ott, ahol erre lehetőségben leváltják ezt az első embert. Emlékszem Churchillnek a háború utáni magatartására, amikor elbukta a választásokat. Diadalmas miniszterelnöke volt, megnyerték a háborút, és döbbenten tapasztalta, hogy nem őt akarják az emberek, hanem valakit, akinek nem volt része a háborúskodásból. És nagyon fontos dolgokat írt be a naplójába. És azt, hogy annak viszont nagyon örül, hogy demokrácia van, és az emberek hát gondolkodnak, így döntöttek. Neki ez kellemetlen, de rendben van. A szabadító, aki szabadságot ad, Isten is szabadságot ad, és ebben beletartozik még az is, hogy letagadjuk őst az égről, és azt mondjuk, hogy ő nincs, csak akkor, ha én rá gondolok, mondjuk, ilyesmiket is ki szoktunk találni. És szabadságot ad arra, hogy mi döntsünk dolgokban, jó és rossz között is akár. Tehát szabadító, aki felszabadít bennünket, nem csak bűneink, rossz szokásaink rabságából, de abból is, hogy nem mi döntsünk felelősséggel ügyeinkben. De igen, a szabadsághoz hozzátartozik, hogy vállaljuk a döntéseinknek a kockázatát. És akkor a harmadik dolog. Ez a mi királyunk szegény. Szegény. Pedig lett volna mondja belemarkolni a dolgokba. Gyűjthetett volna föl neked játékpályákat, ingatlanokat, lehetnének ékszerek, banki vagyona. Ki az, aki lefoghatja a kezét? Nem azért szegény, mert nem vitte semmire. Soha nem is akart gazdag lenni. Minek? Vajon nem úgy van-e, ahogy jó mondja, igaz, hogy neki is az először tönkre kellett menni, mezítelenül jöttem anyám méhéből, és mezítelenül térek. Vissza az ugatta, az ugat elállott legyen az út neve. Szóval ő szegény, de azért, hogy minket gazdagítson meg. Ő lemond az egyéni gazdagodásról, nyereség felhalmozásról, hogy hadd jusson mindenkinek, akinek lehet. Kedves öreg paraszt ember volt, akinél gyerekként sok boldog hetet, hónapot töltöttem el az ő példájára először. Úgyhogy választom, hogy felnőtt én is paraszt leszek. Ezt meg is írtam egy dolgozatban, a sutakozatos koromban elolvastatták velem, és nem értettem, hogy az én kis osztálytársaim miért törnek ki olyan nagy gúnyos hahotában, és 8. koromig ezért kellett időként megvernem kortársaimat, akik állandóan parasztoztak engem. Pedig én tényleg paraszt szerettem volna lenni, de Pali bácsi, aki aztán TSZ elnök lett, egy olyan termelőszövetkezetet működtetett, amelynek sosem volt vesztesége, nem volt nagy nyeresége, mert az volt az elve, hogy mindenki hadd dolgozzon, és mindenki hadd jusson úgy, hogy ne kelljen tengődnie és nélkülöznie, miközben körülötte a többi termelőszövetkezet mindig valamilyen kiugró teljesítményt mutatott fel, de az emberek morogtak itt Pali bácsinál, mindig öröm és békesség volt, mert mindenki részesülhetett a javakból. Isten országában szegénynek lenni nem szégyen. És a szegény nem azt jelenti, hogy valaki kiszolgáltatott és nyomorog, hanem boldogok a lelki szegénynek. És Jézus ezt a tanítványainak mondja, boldogok vagytok, hogy lemondtatok arról, hogy meggazdagodjatok, mert tiétek a mennyek országa. Sokkal nagyobb kincseket kaptatok, mindenütt otthon vagytok, és megtanultátok, hogy mi az elég. És nem akartok egymással versenyezni. Negyedszer azt olvassuk erről a királyról, hogy békességet hirdet a pogányoknak. A másféle kultúrából érkezők. Nem harcolnak, nem sértegeti őket, nem tekinti gyűlölt ellenségnek, békességet hirdet nekik. Ők is hadélyenek, jó a fogányok, és ha nem térnek át a mi hitünkre, akkor is embertársaink, felebarátaink, szemesd a jöveveit, mondja a mózesi törvény. Szóval a mi királyunk, akinek örülni tudnánk-e, ő békességet hirdet a pogányoknak, akik felülünk nézve pogányok. Ugye a pogány az messziről jött vidékit jelent, olyan valakit, aki a mi kultúráktól idegen. Aztán ötödször, ezt már szívesen halljuk, hogy az uralma tengertől tengerig terjed, vagyis az egész világon az ő uralma köszönt majd be. Világ ura akarunk lenni, mint a mesében a taranyhalacskáról szóló mesében a szegény halásznak a felesége. Még nem egy napon majd a lepett mosóteknő mellett fog fölébredni. Na de nem ezt akarta Isten, hogy az ember uralkodjék az egész földön? Nem ez az ígérete Ábrahámnak, hogy bárhova megy, ő ott otthon lesz, és annak teljes felelősségével, mert a bibliai uralkodás az nem azt jelenti, hogy mindent leigázunk, kizsigerelünk, elvesszük az értékeket, hanem azt jelenti, hogy mindenütt tudjuk a dolgokat működtetni. Részt veszünk benne. Ezért mondja Jeremiás a korábban oda hurcolt embereknek, Zakariás elődeinek is, munkálkodjatok Babilónia jólétén, a városok jólétén, ahol fogva visznek titeket, és imádkozzatok érte, annak jóléte a ti jólétetek is. Uralkodjatok, így is fordíthatnánk, vagy mai szóval politizáljatok, foglalkozzatok a városnak a jólétével. Ez az uralom, a dolgok uralása. És a mi királyunk, akit várunk, attól az esne jól nekünk, ha az egész világon úgy ismernék, hogy mindenütt a jó dolgok mellé áll oda, és soha nem ravaszkodik és akarja kihasználni mások gyengeségét, hanem támogat mindent, ami az ügyeket, az emberi életet előre viszi. Aztán azt mondja még, hogy a te foglyaidat is kihozza a szövetség férjéért. Ez a zsidóságra vonatkozik, mondjuk így szinte kizárólag. Hát fontos a számára, hogy akikkel Isten a szövetséget kötötte, azok megmaradjanak, és azok szerepe megmaradjon a mi életünkben is. És a tiszteletünk előttedves fiatalokkal az idóság szerepéről beszéltünk, és valahogy megegyeztünk abban, hogy Szűz Mária, Jézus Krisztus, Szent József, összes többi első szentek zsidó származásúak voltak. Nem csak a honfoglaló magyarok, Árpád és a többiek, mert ők zsidó vallásúak voltak. Valóban így van. Ez nagyon kellemetlen egyeseknek hallani, de ez az igazság. De hát Jézus Krisztus igen. Isten nem véletlenül választotta magának ezt a népet. Nem is találunk rá igazi válaszokat. De a mi dolgunk nem az, hogy elkezdjük ezért az Urat bírálni és harcolni egy döntése ellen, és azon gyűlölködni, hogy miért nem minket választott ki, hanem ha van tenni való, és sajnos van. Van megvárni való, van jóvá tenni való, ha lehet. Van munka abban, hogy ne folytatódjék ez a szörnyű és gyalázatos bűn, akkor az túl fog érni. A szétszóratásban lévő zsidóságnak, akiken keresztül hát vallástalanul és annyi áldást adott minden népnek az örökké való az elmúlt évszázadokban, az ő fogjaikat is hozzuk ki ebből a szorosságból. És befejezésül harmadszor arra figyeltem ebben a kis szakaszban, hogy mindezek után a Sion leányának várakozása közben, örvendezése közben az Úr a profétán keresztül azt üzeni, hogy az, hogy hazajöttetek Babilóniából, még nem az erősséghez való visszatérést jelenti. Megtérni akkor is meg kell, ha bennünket sok igazságtalanságért. Ez nem úgy van, hogy annyit szenvedtünk, már megbűnődte már elég a múltat jövendőt, és akkor nem kell megtérnie. Azt csinálunk már, amit akar. Nincs ilyen. Térjetek vissza az erősséghez. És akkor lesz teljes az öröm, hogyha Sion leánya, most Izrael népét jelenti, vagy Jeruzsálem leánya, az a kis maradék, nem csak arra gondol, hogy hát a kárpótlás kell nekünk, mert jár, hanem megérti azt, hogy a legnagyobb dolog, a legfontosabb lépés az lenne, hogy ahhoz az erősséghez, amit mindentől függetlenül Isten ad nekünk, az ő megváltó küldöttében, mondjuk Jézusban is, a prófétákon keresztül, az egész Szent Ige által ezt súgalja, hogy mi emberek igen hajlamosak vagyunk arra, hogy eltérjük a reformáció is, csak ezt nem akartak új egyházat ezek az alapító atyák, csak azt akarták, hogy reformálódjunk, térjünk vissza az alapokhoz, az erősséghez, a valódi bibliai elvekhez, az Isten akaratához, belátható igazságaihoz. És ha az eltévejedésünk miatt kétszeres büntetést kaptunk, akkor az Isten igazsága és jósága kétszeres kárpótlást fog jelenteni, ami számunkra. Térjetek vissza rá az erősséghez, reménység fogjai. Nem is tudom, talán Márti kérte a reménység miatt imád. Én nem győzöm hangoztatni, hogy a remény az nem a vagy bekövetkezik, vagy nem, hanem a nehézségek alatt elrejtett, biztosan bekövetkező isteni áldást jelenti. Tessék türelmesen várni, tessék addig dolgozni azon, hogy majd mikor a reménység valósággá lesz, akkor képesek legyünk örülni, mert ha nem dolgozunk a dolgon, nem leszünk képesek örülni akkor sem, amikor elhozza a szabadulást az Úr. Szóval